A mindennapi élet gondjainak kezelésére, a bennünk zajló feszültségek enyhítésére mindannyiunknak más eszközei vannak. Különböző módon ordítjuk ki ezeket magunkból. A költő, az író mit is tehetne mást, mint hogy a szavak segítségével alkotja meg azt a mondatfolyamot, szó összetétel halmazt, amelyel a gondjaihoz, tépelődéseihez viszonyul és orvoslást remél. Demény Péter most már Marosvásárhelyen élő író, költő, minden szempontból a szavak embere, a leírott szavaké. Fájdalmait, felháborodását, örömét és megnyugvását is kiírja magából, és olvasói elé tárja. Különböző fórumokon. A közösségi média felületei a leggyorsabbak és a legalkalmasabbak az azonnali közlésre. A könyv már régi módinak számít. Hosszú idő után olvashatja csupán az a tábor, aki még híve ezek gyűjtésének. Annál maradandóbb viszont, és annál értékesebb. Visszalapozható, a 10 évvel ezelőtti ember is ott van benne. Sőt, a költő és az író életét is őrizhetjük, mi is, a magunk módján, kötetei által. Demény Péter az Élet gesztenyéi című verses kötete nemrég jelent meg a Tiszatáj kiadó gondozásában. Slágerek, sanzonok, slamasztikák, írja a szerző az alcímben, útmutatás vagy figyelemfelkeltés gyanánt. Mert ki gondolta volna, a költővel szemben is elvárások vannak. Széles olvasóközönsége minden bizonnyal megbocsátó, de a szakma nem. És sokszor a csomagolás is nagyon fontos. Sláger? Sanzon? A legszebb szerelmes verset is befogadja ez a műfaj. Még akkor is, ha kicsit rózsaszín és nagyon szerelmes, vagy éppen az élet nagyon fájdalmas, a költő pedig természetesen őszinte, legalábbis ez szeretne lenni. Demény Péter életének gesztenyéi nagyon sokfélék. A szerelem, a boldogság fája alatt is hevernek, de sokszor a fájdalom vagy a tehetetlenség árnyékába húzódnak. Az élet lerendezendő dolgait is elemzi, sőt már vissza-vissza is tekintgetnek. Demény Péter 30-as éveiben írta meg a Visszaforgatás című első regényét, amely olyan összegzés, amelyet általában nem első regényként illik megírni, mondta a szakma és az olvasók is akkoriban. Ezek a versek is már hordoznak mély töprengéseket, elemző és összegző visszatekintéseket. Nem utolsó sorban olyannyira személyesek, hogy az egyéni szóalkotások révén azon gondolkodunk, szabad-e olvasnunk ezeket? Vajon tényleg nekünk is szánta őket szerzőjük? Vagy csak magányának és lelke rendezgetésének folyamata ez? Az Álmok című versben például ezt olvashatjuk. A gesztenyettesében lankad a lámpaság. Ó, édes egy reményem, miért vagy oly galád? Ha fellegedbe hívnál, oly vígan menne véled, kit ide-oda himbál flitteres feneséged. Hová repülsz, te édes porcukrozott parázs? Hát nem repül a fényhez már egy sem zümdarázs? Mindenre csak legyintünk, minden csak ébredés? Álmunkra földet hintünk, már nincs sok, csak kevés?
Én nem akarok józan, és nem adom felén. Egész erdők a hóban és nyújtóznak felém, míg ágak nyílnak bennem, futnak a farkasok, még nem lehet elesnem, még álmaim vagyok.
Demény Péter remekül eligazodik a stílusok és műfajok sokaságában, olyannyira, hogy az olvasó is élvezette olvassa a boldogságról és szárnyalásról szóló kötött vagy éppen kötetlen sorokat, legyenek azok papírra nyomtatva vagy a közösségi képernyőn, és ugyanolyan empátiával veszi át azokat a gondolatokat is, amelyek a társadalmat elmarasztaló problémákról szólnak, szomorúságról, gyászról, lehetetlenségekről. A következőkben Demény Péterrel beszélgetünk nem csak az élet gesztenyéiről, hanem általában az élet verseiről. Azt hiszem, ezt fogom itt visszadobni, ezt a labdát, amit itt írtál a kötetednek a végére, hogy sok műfajú kereső vagyok. Igen, sok műfajban lehet téged megismerni, és lehet folyamatosan olvasni. Az élet gesztenyéi, ez a cím ennek a legújabb kötetednek. Ez a sok műfajúság, ez hogyan munkálkodik tényleg benned? Mi ösztönöz rá, vagy miért ilyen sok műfajban kívánkoznak ki belőled a dolgok?
Hát van egy ilyen, nem is tudom, nyugtalanság, ami sok felé akar kitörni. És azt hiszem, hogy ez az oka, vagy a magyarázata annak a sok műfajúságnak, amin én is csodálkozom gyakran. Blágának az emlékiratait olvastam, és most már emlékszem, hogy ki azt mondta róla, hogy nyugodt, és hogy hát ez annyira meglepte. Minden eszébe jutott volna saját magáról, csak az nem, hogy nyugodt. De hát nyilván van egyfajta szociális viselkedés, hogy az ember kedélyes, vagy én nem tudom, Blágán milyen volt, de ezek szerint csendes, vagy visszafogott, vagy akármi. De ami a mélyben van, az meg nem látszik. Ez tükröződik azt hiszem abban, hogy mi mindent írok. Meg szoktam fogadni így magamban persze, hogy na ma nem közlök semmit a Facebookon, és aztán azon veszem észre magam, hogy megint írok egy blogbejegyzést, vagy egy glosszát, vagy valamit. Tehát, hogy nem tudom megállni, hogy ne közöljek valamit.
De szereted ezeket a műfajokat, a sok műfajúságot? Tehát szereted mindegyiket kipróbálni, és utána művelni is?
Mindig vannak ilyen hullámvölgyek, hullámhegyek. Gyerekverseket egy ideje nem írtam, most írtam egy gyerekdalt az ukrajnai háború kapcsán, de hát az nagyon, nagyon felnőtt gyerekdal, hogy úgy mondjam. Mesét sem írtam elég régóta. Darabot nem írtam régóta, de mondjuk annak van egy olyan külső oka, hogy azt úgysem mutatták be, amiket írtam. Illetve csak egy kivétellel olvasó színházi bemutatóim voltak. Ugye az a Bolero volt Kolozsváron, az egy igazi előadás volt. Meg is lepődtem, hogy nincs tovább műsoron, mert szép sikere volt. Vagy nem kérnek más darabot, de nem kértek. Hát egy darabbal valahogy nagyon úgy van az ember, vagy úgy vagyok én, hogy igazán, hogy a fióknak írni, hát az nagyon fura dolog. Tehát azt akarom mondani, hogy a sok műfajúságban vannak műfajok, amelyek ellankadnak, vagy eltűnnek egy időre, de maga a sok műfajúság az mindig ott van. Novellát sem írtam 1000 éve. De ki tudja, hogy mikor fogok írni. Tehát van egyfajta olyan hullámzás, amit én sem tudok ellenőrizni, vagy megjósolni, hogy hogyan fog következni.
Meg regényt sem írtál most már nagyon régóta, és ezt csak azért mondom most, mert a regény is legalábbis a te regényeid egy ilyen nagyon bensőséges hangvételű írások, és ez is bensőséges, ezek a versek. Akár azt is kiolvastam valahol belőlük, hogy marcangolnak dolgok, és akkor egyszer csak valahogyan éppen versbe formálva írod ki magadból, legyen az valamilyen bánat, valamilyen töprengés, a boldogság akár, az tényleg nagyon sokat van jelen a verseidben, meg nagyon súlyos problémák is ugyanakkor, tépelődések.
Az ember életében ugye úgy kezdődik, mint egy nem tudom, családállítás, vagy micsoda. Vannak ilyen nehéz pillanatok, hogy meg kell élni egy-egy fordulatot, meg kell élni azt, hogy mi lett a gyermekeddel, vagy te mit tettél vele, vagy ő hogyan döntött. És akkor ezek úgy nem túlzás, hogy megrágnak. Szétrágják az embert. Akkor ebben a valamiben nekem valahogy a slágerek világára volt szükségem. Lehet, hogy éppen azért, hogy még inkább egyszerre közeledjek és távolodjak a nagy problémáktól, amelyek veszélyesek a mai költészetben, mert könnyen kicsbe fúlhatnak. Na de közben meg mégis beszélnem kellett róluk, és nem kerülhettem meg, hogy beszéljek róluk. És akkor ezzel a sláger zenével, vagy képzavarokkal akár, hogy magamon is könnyítettem olyan értelemben, hogy nem kellett odafigyelnem, hogy ez pont olyan legyen, mint József Attila, vagy mint nem tudom én ki, Kavafis, hanem egyszerűen írtam valamit, ami forma is volt, de nem is feltétlenül kellett, hogy márványképes legyen, vagy micsoda, csak hogy egyszerűen az én bajaimat fogalmazzam meg ezekben a versekben. Így lett, és ez lett.
Ezek is nagyon sok műfajok, idézőjelben, hiszen ott van a kötött forma, ott van a rímes forma, a kötetlen forma, a játékosság, minden van ezekben gyakorlatilag. Jó, hogy ez több évnek a termése. Minden akár jöhet?
Sok minden jöhet, igen. Hát az, hogy több évnek a termése, az attól is van, hogy egy picit össze is szedtem azt, ami ide tartozik. Ugye van ott egy ciklus, amit Demény Attilával egyszer azt terveztük, hogy vagy felhívott a zeneszerző, hogy írjunk egy operát, Péter, mutassuk meg, hogy mi az élet. Királyok és kurtizánok, a címet is ő találtak. Írjunk. Aztán ő egy picit olyan keleti fejedelemszerű ember volt, és sok betegséggel küzdött, és nem lett a dologból semmi, de én olyan vagyok, hogyha felhívnak, hogy írjak nem tudom mit, akkor leülök és megírom. És akkor is leültem és megírtam, és aztán ez, mit tudom én, hány szöveget írtam én kezdetben, ez vonzani kezdett magához más kísérleteket, és játszani kezdtem dolgokkal. Nem tudom, én a Hamlet utolsó jelenetére írtam szöveget, hogy tegyétek Hamletet, már nem tudom idézni, de hogy halála után Fortinbras azt mondja, hogy. És akkor ezt is úgy elfanyarítottam, és elslágeresítettem, és eloperásítottam, és ebből is lett egy vers. Tehát sok mindent műveltem, amit aztán úgy éreztem, hogy ebben a kötetben helye lenne. Balázs Imre József mondta egyszer, hogy mivel pályázzak, vagy mivel jelenjek meg a költészeti piacon, vagy mi legyen a következő kötetem. És akkor azt mondta, hogy miért nem szeded össze ezeket a slágerszerű dolgaidat. És akkor fogtam magam, hát tényleg miért ne? Hogyha egy kötetben vannak, akkor az egész más, mint a Facebookon, vagy a bármilyen labban, mert egy helyen vannak, ugye a jelenkort, vagy a Zalföldet, vagy nem tudom mit, az elkallódik az ember polcairól, meg íróasztaláról, de a kötet azért az valahol ott van egy konkrét helyen. És akkor összeszedtem ezeket, és elküldtem a Tiszatájnak, ahol már a második kötetem jelenik meg, Szegedre, és ők kiadták.
Ez a slágerszerűség és sanzonszerűség, ez miben áll egész pontosan?
Egyrészt az emlékekben áll, ebben az operett világban, amelyben én meglehetősen otthon voltam és vagyok, és másrészt pedig merészebb mertem lenni. Hogyha az ember azt mondja, hogy szív, vagy azt mondja, hogy élet, vagy azt mondja, hogy boldogság, vagy azt mondja, hogy nem tudom, akkor a mai költészetben nagyon sok szálkát kell köré szórnia, hogy ne tűnjön úgy, hogy gicset ír, vagy hogy érzelgős. Gondolom, hogy ez oldódott azért az utóbbi időben, ugye Parti Nagynak hallhatatlan érdemei vannak abban, hogy ez oldódott, de azért volt egy nem csak időszak, hanem egy elvárás is. Emlékszem ilyen kritikára például Szabó T. Anna kötetéről, hogy miért ír ez folyton a boldogságról, meg a szívről, meg a szerelemről, ez túl. Na, egy picit ettől a túltól féltem, nem is csak a világ miatt, mert hát óhatatlanul hat az emberre a világ, hanem az én alkatom is hajlamos az érzelmességre. Azt meg Láng Zsolt mondta egyszer a szerkesztőségben, hogy mi lenne, ha most nem mondok nevet, de XY nem írná le többet azt a szót, hogy lélek. Jót tenne a verseinek. És akkor úgy megfordítottam magamban, hogy de mi van, hogyha ezt éneklik, vagy hogy, tehát egy olyan világban, ahol ez nem probléma, ugye? Mindenki kiáll a színpadra, és elkezd őrülteket énekelni a szerelem végtelenségére. És akkor tegyük bele abba a világba ezt a problémakört, meg hogy az ember apa és félti a lányát, ha kell, ha nem. De erről is nehéz beszélni, hogyha teljesen komolyan veszem, vagy micsoda. De mi van, ha úgy veszem komolyan, hogy nem veszem komolyan? És akkor hát belegöngyöltem ebbe a porcukorba az én problémáimat, és így lettek ezek a slamasztikák.
Hogy befolyásol téged az, hogy mit gondol a világ, és akkor te aszerint kell írjál? Vagy aszerint kell viselkedjél költőként, íróként?
Nem is ez, hogy a világ, de bizonyos jelenségek, vagy én nem tudom, a költői beszédmód, a Petrinek van egy ilyen verse, hosszú címe van, és nem emlékszem rá, de hogy miért nem beszélhetek én most a te kék szemedről? Azért, mert megváltozott a költői közbeszéd. Tehát, ugye Petőfi még nyugodtan leírhatta, hogy reszket a bokor, de ha ma én leírom, akkor ezt vagy kiröhögnek, vagy pedig csak úgy tudom megtenni, ahogy itt megtettem. Tehát, hogy nem ilyen direkten mondva ezeket az elvárásokat, mert most főleg, ha a közéleti dolgaimra gondolok, akkor valószínűleg, hogy egészen mást írok, mint amit az emberiség egy részének a 90%-a gondol, vagy elvárna tőlem. De ebben, hogy mit lehet megírni Petri után, hogyan lehet írni Parti Nagy után, írhatunk-e úgy, mintha nem lett volna, vagy nem lenne Varró Dani, vagy nem lenne Kemény István, hogy egy másik végletet mondjak, akkor megtalálom-e a helyemet azon a magyar líra térképén, mai térképén. Szóval, hogy ezt már többször mondjuk, mindketten használtuk talán ezt a vívódás, tépelődés dolgot, ez érdekel engem.
Viszont nyelvezetében is tud ez izgalmas azért lenni, és most ide nem tettem be jeleket, hogy ezeket a szavakat itt kicsemegézzem. Alkotsz is olykor szavakat? Tehát játszadozol is a nyelvvel, hogy a rímekkel ide-oda igen, de a szavakkal is, ugye? Úgy érzed, hogy neked ide kell valami, ami csak a te jellemződ.
Ami más, igen. Lehetőleg legyen is rím, ha kell rím, de ami úgy gyomron rúgja az olvasót a furcsaságával. Van ez a színésznő, Juana Pélya. És írta egy könyvet az anyja haláláról, és akkor van egy bekezdés, ami ilyen gondolatjelekből, meg csillagokból, meg nem tudom mikből áll, és akkor alája, hogy itt van az, amit mondanék neked, anya, és nem tudom megfogalmazni. Ezek az egyéni szóalkotások, ilyen nagyképű, ilyen fogalmazva, ezek arról szólnak, hogy az ember küszködik valamivel, és nem elég neki az a szó, hogy vívódás, mert mindenki használja azt a szót, hogy vívódás, vagy mindenki használja azt a szót, hogy fájdalom, vagy mindenki használja azt a szót, hogy csalódás, akkor hogyan lehetne kifejezni úgy, hogy benne legyen, de valami más is legyen, ami arról szól, hogy ez pont az én csalódásom, ami velem esett meg. Nem egy olyan csalódás, ami minden lexikonban benne van.
Élvezkedsz ilyenkor, gondolom, azért a kínlódás mellett, nem?
Van, persze. Azt meg Szabó Lőrincről olvastam, hogy volt neki ez a 25 évig tartó szerelme Korzáti Erzsébet, és akkor megírta a 26. évet, és azt hiszem, így is írja valahol, hogy a fájdalom mellett, hogy hát ugye a kedves meghalt, és nem csak, hogy meghalt, hanem még ráadásul öngyilkos lett, és a többi, az is benne volt, hogy megint írta be egy szólettet erről a fájdalomról. Tehát a költő az egy pervers fajta, olyan, mint a színész. Ugye benne is kell legyek a fájdalomban, meg is mutatnom, hogy benne vagyok a fájdalomban. Ez nem tisztességes embernek való.
Megtörténik az, hogy ismétli is önmagát valahol a költő, vagy vissza kell ilyenkor rángassa magát, hogy a fordulatai, vagy a valamiről írt dolgai ne ismétlődjenek, vagy Isten, a témái ne ismétlődjenek, mert unalmassá válnak?
Nem jó, ha én azt mondom, hogy az egyik korszakom, mert ez olyan, mintha a saját monográfusom lennék, de mondjuk, hogy amíg Kolozsváron éltem, addig egyfajta ember voltam, és volt osztálytársam is, aki odajött hozzám a lányom ballagásán, és azt mondta, hogy sokkal jobban szeretem a mostani írásaidat. A régiek olyan gőgösek voltak, olyan merevek voltak, olyan nem tudom milyenek voltak. Ezek most igazán jók. Vagy igaz, vagy nem a minőség. De olyan értelemben én is érzem, hogy más van valahogyan a műveimben is. Vagy hogy mit tudom én, a nőkről, vagy a férfinő viszonyról egész másként írtam korábban, mint ahogy most írok. És ezt is a szememre vetették. De nem csak a szememre vetették, hanem én is éreztem, és a visszaforgatás és a vatkan ragyogás között azért is volt olyan nagy különbség, mert egyszerűen nem tudtam, hogy mit tudhatnék még írni. Azon kívül, amit megírtam az életemből. És aztán írtam a vatkan ragyogást, ami nem az én életemről szól, vagy nem olyan egyértelműen, vagy hogyan szól róla. Igen, biztos, hogy ezekben a slágerekben van az is már, mint magában a gesztusban, hogy írjunk egy picit másként is. Most írjunk így, mintha az ember egy nagy operettet írna. Írjunk így, beszéljünk úgy a fájdalomról. Legyen most ez a fénytörés, vagy a boldogságról, vagy mindenről. Beszéljünk így. Életdal. Időtornyos húgat föléd, gyűrődik most megint talád, aztán csak nézel, hogy mivé lett a szép új kabát. Szétszakadt, elgomtalanodott, elszöszösödött a hittel, hogy magad is alig kapott férctelen férceidben. Ismerem én a romlatlan, még feszes déli bábot, annyira nyalkán napozik, olyan senki se látott, s mire még egyszer oda nézel, nem maradt más belőle, csak egy álom szép romjai, hogy sírni kéne tőle. Ismerem én az álmokat, mikre kevés az ég is, aztán már sok, mert nem maradt belőlük semmi mégis, csak megrodgyant gerincedet vonszolod még a tájban, ahogy az életed viszed a bolyhos elmúlásban. Ismerem én az embert, és ismerem magamat, amerre látok, mindenütt eltűnt már a vonat, eltűnt a vágány, elbizony a legszebb állomás. Te maradtál csak életem, halálom, semmi más.
Hiszem ez a bizonyos tapasztalat, hogy el kell telnie azért néhány évnek, évtizednek az ember életéből, és itt felfedeztem azért ilyen dolgokat, amikor elkezdtél elemezgetni, tehát visszatekintgetni, félelmek jöttek elő, ez a, nem is tudom, az élete derekára érkező embernek valamilyen jellemzője?
Biztos, hogy nekem a jellemzőm, hogy ne legyek olyan túl általánosító, nekem a jellemzőm. Persze, hogyha van egy akatív vonás, hogy az ember hajlamos a meditálásra, akkor az találkozik ilyen fordulatokkal, mint az, hogy a gyermeke felnő. Mármint, ha nem is a gyermeke lenne, hogyha nagyon végletesen akarok fogalmazni. Tehát létrejön, vagy elkezdődik egy egészen másfajta libegés, vagy billegés, vagy micsoda az életben, és abban a valamiben is meg kell találnod a helyedet. A ringispillen vagy, de nem szabad elhánynod magad, vagy nem szabad végképp feladnod, még akkor is, hogyha már izzadsz a szétüléstől, meg a rosszul léttől, akkor sem szabad feladnod. Mindenkinek vannak stratégiái. Azt Gyimesi Éva mondta egyszer, hogy hazamegy és elteszi az uborkát. hogyha nagy fájdalom van benne. A színész az meg azt csinálja, a költő az meg verset ír. Mi a franc tudna csinálni? Egyedül van, és még sincs egyedül.
Ezt te már elképzelted valóban megzenésítve? Egy részüket legalább?
Elképzeltem, igen, meg nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy van is már megzenésítve belőle. Jó élmény figyelni azt, hogy mi lesz a szövegedből a színpadon, és másrészt meg egy szabadság élmény. Tehát el van válva tőlem, ott van a szintetizátorok, meg a mikrofonok, meg a nem tudom mi között, hát jó utat.
Műfaj sok arcúságban van még bizonytalanság? A már jól kipróbált műfajokban, akár a versírásban, a novellaírásban, a nem tudom, glossza, a regény, stb. Vagy amikor az ember ennyire termékeny, mint ahogy te vagy, és változatos, akkor maga biztos is igen.
Ez is egy olyan kettősség, ami bizonyos mértékű magabiztosság, vagy magamutogatás nélkül nem kezden el az ember verset írni, de az se jó, ha elhiszed, hogy te vagy a világ magamutogatója. Ezt a közepet, vagy micsodát, ezt az arányérzéket, ezt jó lenne megőrizni. Nyilván nagyon sok minden már az ujjamban van. Azt hiszem, hogy érzem a szavak értékét, akár így lexikális értékét, akár a helyi értékét pont abban a mondatban, vagy sorban, vagy akármiben. De közben magamat is meg kell fogalmaznom valahogyan, fel kell tárnom azt, ami engem foglalkoztat. Magamnak nem jó hazudnom, mert akkor rég nincs értelme semminek, akkor ez egy folyamatos ilyen kutatás, önkutatás.
Mert hogyha már eljut oda az ember, szerintem, hogy akkor most írjunk másképp, és most írjunk így, és most írjunk úgy, ez már benne van, hogy akkor én tudom, hogy hogyan lehet így is, úgy is, úgy is, amúgy is írni.
Igen, csak hogy az a, megint egy ilyen színházi párhuzammal, hogy elpróbálják azt az előadást ezerszer, de az előadáson megint úgy kell meglepődni, mint hogyha tényleg meglepődnék, és úgy kell dübegurulni, mintha tényleg akkor, abban a pillanatban, attól a mondattól, vagy jelenettől gurulnék dübe. Hát, hogy a frissességét az élménynek át kell adni. Jó, ha átadja az ember, miközben az eszközök azok rég megvannak. De hogyha mindig ugyanúgy mutatja fel őket, akkor tényleg, hogy hazudik, mert saját magáról nem mond eleget. Ez egy nagy harc, a között is, hogy a világ milyen, és hogy reagál, hogy te milyen vagy, és mit vársz el magadtól. Bármire képes vagy-e csak azért, hogy tetszél, de mindent odaadnál, hogy tetszél, de azt azért nem, amit őszintességnek hívnak. De a mindennapi őszintesség az egészen más, mint a művészi, vagy irodalmi, vagy valamilyen őszintesség. És ezekben a furcsa játékterekben folyton ott kell lenni, és neked kell ott lenni.
De mennyire vagy kritikus önmagaddal, vagy korábbi önmagaddal esetleg? Ez most válogatás nyilván. Hozzá mersz-e még nyúlni esetleg a korábbi verseidhez? Mert azok lehet, hogy más hangulatban íródtak, más életérzésekkel, most másképp gondolod, de az mégse kiavítandó, vagy átírandó, vagy hogy vagy ezzel?
Azt hiszem, hogy afelé hajlok, hogy nagyon nem kell javítani, tehát, hogy különös utaságokat, vagy valamiket észrevesz az ember is korrigál, de teljesen átírni valamit, az valamiképpen mégis a magam megcsúfolása. Azzal együtt, hogy éppen a tegnap írtam egy bejegyzést, ez más, mert nem költészet, de azt is én írtam, egy bejegyzést erről a coming outról, vagy minek nevezzem, ami a Gopó gálán történt, és akkor elgondolkoztam azon, hogy akkor, amikor még trubadurnak neveztem magam, és ebben a pózban üldögéltem, akkor nem írtam volna meg, és biztos, hogy van, aki csodálkozik, vagy egyenesen képmutatónak tart azért, hogy most meg ezt írom. Ezek a harcok is folyton vannak az emberben. Régen arra gondolt, hogy milyen jó nő ez a Katia Pascal Riu, aki felszólalt a gálán később, miután Viorica Woda megtette ezt a vallomást, hogy őt tárgyként használták a forgatás alatt és később is. És most meg arra gondolok, hogy milyen őszinte mind a két ember. Az emberrel telik az idő, óhatatlanul változik, mikor van az a pont, ahol már hazugság a változása, és meddig lehet azt mondani, hogy hát ez egy természetes folyamat, most én itt tartok éppen. Gergely Zsuzsa, aki évfolyamtársam, barátom és riporterem, hogy ilyen felsorolásba kezdjek, azt mondta az egyik versemről, még 2 éve vagy 5 éve, az egyik korábbi versemről, tehát a kolozsvári életem, vagy hogy nevezzem, hogy már nem érvényes. Na most hát nyilván lehet ilyen élesen is fogalmazni, és tulajdonképpen nem lepődöm meg, mert valóban. Csak hát közben azt a verset is én írtam, és aki semmit nem tud az én életemről, az azt is úgy olvassa, mint egy ártatlan verset, vagy aki nem tudja, hogy én most milyen ember vagyok, bár a verseimet olvassa, de hát azért az különbség, hogy egy idegen olvasó valahol olvassa a versemet, hát az nem gondolja, hogy ez képmutatás, vagy hogy én össze-vissza beszélek. De Zsuzsának igaza volt. Az a félflakonban jelent meg az a versem a 2007-es kötetemben, és éppen az történt, hogy erre nagyon élesen ráirányította a figyelmet, hogy amit akkor mondtam, az ma már nagyon nem úgy van, sem a helyzetek szintjén, sem pedig a szavak szintjén, és akkor mi van ezzel az egész dologgal? De én se tudom, hogy mi van, csak hogy így következnek egymással dolgok. Vallomás. Bokrokat rajzolok mindenfelé, bozótokat, rengeteg erdőt, sötét legyen, éjjeli alkonyat, szomorú rajzom átszövi a szorongás, nem segít szívemen semmilyen hajnali mosdás, nem is érdekel semmi, csak a zsongás, ami bennem csellózik, bőgöz, ami odavonz hozzád, a nőhöz, akit szeretek, és aki nélkül csak a bozót maradna, aki nélkül hiába fodrozódna bármi szajna.